Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit a Napjénusz Egyesület márciusi teremtésvédelmi műsorában. Aratóni Anna Mari vagyok, az Egyesület tagja. Pontosan 2 héttel ezelőtt elkezdődött a nagybőjt. A bőjtölés valami olyas valamitől való megtartóztatást jelent, melynek elhagyása lételemünket érinti. Ezért leginkább az ételről való lemondást szoktuk választani bőjtölésünk tárgyaként. De sajnos a fejlett országok lakói közül sokak számára az autóval való közlekedés is lételemmé vált. A Naphimnusz Egyesület idén ezért egy különleges bőjtöt hirdetett meg. Mondjunk le az autózás kényelméről. Menjünk gyalog, kerékpárral, tömegközlekedéssel úti célunkhoz. Különösképp tegyük ezt vasárnap szentmisére menet. Mai beszélgetésünkben ezt a témát járjuk körül közelebbről, mellette pedig jelentkezünk szokásos rovatainkkal is. Adásunk a Zöld Út Konzorcium megbízásából a szemléletformálás, oktatás, tudatosítás elnevezésű projekt keretében valósul meg, az Európai Unió támogatásával, a kohéziós alap társfinanszírozásában, a Széchenyi 2020 Befektetés a jövőbe program keretében. A projekt kiemelt célkitűzése a hulladékképződés csökkentésének és megelőzésének támogatása. Szokás szerint első rovatunkban Nemes Csabát hallgathatjuk meg az elmúlt időszakban történt teremtésvédelemmel, vagy földünk állapotával kapcsolatos eseményekről. Csaba most egy február közepén megjelent különleges kiadványról számol be, mely a Vatikán és a Stockholmi Környezetvédelmi Intézet közös munkája, és a Laudato Si enciklikát alapul véve közös otthonunk gondozásához ad útmutatást.
Mi történt? A mikrofonnál Nemes Csaba. Idén februárban, február 14-én, Valentin napon egy kitűnő kiadvány jelent meg a Vatikán és a Stockholmi Környezetvédelmi Intézetnek a kezdeményezésében. A címe az A Guide to Caring for All Living Planet, tehát egy útmutató a mi élő bolygónknak a gondozásáról. Az alapja ennek a gyönyörűséges és méltatlanul kiadványnak, Ferenc pápának a Laudato Si áldott légy kezdetű enciklikája. Végigveszik a legfontosabb környezeti elemeit ennek az enciklikának, és nagyon rövid, nagyon határozott, nagyon fontos tanácsokat, célokat tűznek ki elénk, egy nagyon rövid és szép összefoglaló kiadványban. Tehát, ahogy mondtam, Ferenc pápának a Laudato Si enciklikája ihlette meg ezt a kezdeményezést, és csak néhány tételt hadd hozzak, néhány idézetet hadd hozzak ebből a kitűnő kiadványból, ami megtalálható természetesen a Stockholmi Környezetvédelmi Intézetnek a honlapján is, és a Vatikán honlapján is egyaránt, nagyon könnyen érthető, szépen írott angol nyelven. Ugye, ahogy Ferenc pápa Laudato Si enciklikájából is megtanulhattuk, a 23. bekezdésben például ezt írja, hogy az éghajlat közjó, és az mindenkié ez az éghajlat. És ahhoz, hogy megvédjük a további felmelegedéstől az éghajlatunkat, ahhoz a fosszilis alapú gazdaságunkat kellene nagyon gyorsan és nagyon határozottan csökkenteni, átállni más típusú üvegházhatású gázok kibocsátás mentes gazdaságra. És az éghajlatváltozás, amit már tapasztalunk, az nem csak a mi biztonságunkra, hanem a természetes élővilágra is természetesen veszélyt jelent. Ahogy tapasztalhattuk, Magyarországon is egyre gyakoribbak a súlyos aszályok, viharok, az árvizek, és ennek nyomán adódó élelmiszer és vízhiány. És ennek a következményeként akár több helyen a világban egyszer is fellépett éhezés és ebből adódó konfliktus is. Gyakorlatilag már jelenleg nagyjából 150 millió ember él olyan helyen a világban, amely az eddigi becslések, előrejelzések szerint az óceánok szintjének az emelkedése miatt elönthet a víz, és ezeknek az embereknek menekülniük kell a saját országukból, a saját földjükről. Min kellene változtatni? Először is azt írja a kiadvány is, határozottan és gyorsan meg kell állítanunk az erdőirtást. Meg kell változtatnunk azt, hogy milyen élelmiszert fogyasztunk, és hogyan műveljük a földünket, hiszen az egyik legnagyobb vízfogyasztója az életünknek, a gazdaságunknak, az például a mezőgazdaság. És nagyon sok üvegházhatású gázkibocsátás is csatlakozik ide. Tehát milyen lépéseket kell tennünk az életünk megvédésére és a globális felmelegedés megállítása érdekében. Egyre több megújuló energiát kell használnunk, le kell váltanunk a foszilis alapú gazdaságunkat, és egyre több növényi alapú élelmiszert kell beiktatnunk az étrendünkbe. Valamilyen módon minél többször, minél hangosabban és minél határozottabban fel kell szólalnunk a helyi és az állami nemzeti és a nemzetközi közéletben is, hogy minél többet tegyünk meg mi is, a saját kis közösségünk is, és az államok, a kormányok és a nemzeti közösségek is az éghajlatváltozás megállításáért. Foglalkozik még ez a kiadványa. Biológiai sokféleségnél, a vizeink védelmével és sok minden más fontos olyan környezeti elemmel, amit a áldott légy kezdetű enciklikával is megtalálhatunk. Kérem, olvassák, forgassák, tekintsenek rá a kiadványra, mutassák meg a gyermekeiknek, a barátaiknak, és fogadjuk meg a tanácsait. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
Ahogy a műsor elején már jeleztük, mai beszélgetésünk az Egyesület autómentes nagybőt felhívásához kapcsolódva ahhoz ad ötleteket, hogyan tudunk az önsanyargatás érzése helyett a szabadság és öröm érzésével kiszállni az autónkból, és Istennek ajándékozva vélt kényelmünket a teremtett világ védelmében inkább gyalog, biciklivel vagy tömegközlekedéssel eljutni úti célunkhoz. Két elkötelezett kerékpáros, Darányiné Szabó Eszter és Gert Heisz Antal gyakorlati tudnivalókkal és ötletekkel is ellát minket. Például, mire figyeljünk a városi biciklizés közben, hogyan kommunikáljunk a forgalom többi résztvevőjével, és ha már a közösségünkben, plébániánkon elértük, hogy igény támadjon biciklitárolók kihelyezésére, akkor mire figyeljünk, mielőtt belevágunk egy ilyen projektbe. A beszélgetést Nemes Gábor vezeti.
Szép napot kívánok! Minden hallgatót nagy szeretettel köszöntök. Mária Rádió műsorában Nemes Gábor vagyok, a Naphimnusz Egyesület egyik alapítója, a Szent Imre-Városi Egyesület zöldkör szakosztályvezetője, a Mind Meet Inspiration fenntarthatósági mentora, és a Mária Rádióban néha ilyen minőségekben vendég voltam az utóbbi időben, illetve korábban rendszeresen voltam egy-egy műsor házigazdája. Úgyhogy nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és a mai vendégeimet, dr. Szabó Esztert és Gert Heisz Antalt, és majd egy rövid bemutatkozást kérek mindkettőtöknél. Először csak annyit, hogy aki hallgatóként most szembesül azzal, hogy itt közlekedésről lesz szó, kerékpárról, elsősorban bicikliről, és azt mondja, hogy ő már a közlekedést kipipálta, ő ritkán megy el otthonról, vagy ő már megszokta, hogy autóval kell neki mindenhova menni, és azt mondja, hogy ez nem is érinti az ő életét. Reméljük, hogy nem mindenki gondolkodik így, de azoknak, akik tényleg nincs kerékpárjuk, nincs lehetőségük, azoknak csak annyit szeretnék kérni, mint egy házi feladatnak, hogy gondolkodjanak ugyanígy, hogy lehet valamit másképp tenni, tehát közlekedni is lehet másképp, de lehet például másképp vásárolni. Gondolják át majd az életüket, hogy ők a vásárlási szokásaikban tudnak-e valamit változtatni, például kevesebb műanyag csomagolást igénybe venni, hanem kimérte menni dolgokat, pénztárcájukat, reméljük, hogy kimélik is. Ugyanígy, ahogy a közlekedés területén mai vendégeim, tehát Szabó Eszter és Gerthelyz Anti, mert ők valóban másképp közlekednek, mint legtöbbünk, és ez nem egy távoli híradás, vagy ellenőrizhetetlen dolog, hanem én személyesen tapasztaltam ezt, elsősorban Eszterrel találkoztunk többet, hogy bizony, ha vele beszélgetni akar valaki, akkor lehet, hogy azt mondja, hogy oké, okay, rendben, de sétáljunk a piactól valameddig, és tolom a biciklit. Na hát egy ilyen hosszú bevezető után egy rövid félórás műsor, úgyhogy szeretettel köszöntöm a vendégemet még egyszer, és akkor rövid bemutatkozás először, tehát Esztertől.
Üdvözlöm én is a rádió hallgatókat, és kedves Gábor, köszönöm a hosszas bemutatást. Én Darányiné Szabó Eszter vagyok, a Napfitness Egyesület tagja, és egyébként ügyvéd, 3 gyerekes édesanya, és én 12 év óta közlekedek alapvetően kerékpárra Budapesten, és ennek a története az ilyen elég véletlenszerűen alakult. Amikor az első gyerekem megszületett, akkor utána 4 órában mentem vissza dolgozni, és olyan távolságra volt, nem tudom, 8 kilométerre van a munkahelyem Budapesten belül, hogy pont úgy jött ki a lépés, hogy hát autóval oda nem is tudtam menni, meg nem is nagyon akartam, parkolási probléma, meg dugó probléma volt már akkor is, PKV-val pedig a 4 órára vetítve ilyen egyszerűen túl hosszú volt az a 3/4 óra oda, 3/4 óra vissza, hogy az 4 óráért megérje, ráadásul hát ugye egy pici baba mellől az embernek, mint hogy ezt szívét tépnék ki az ilyen elveszett idő, mint 1,5 óra PKV-ben. Úgyhogy egy pillanatban eszembe jutott, hogy hát mi lenne, hogyha kipróbálnám a bringát így a városban, a fővárosban. És a gyerekkoromban, én egy vidéki városban nőttem fel, sokat biciklisztem, de az volt az első próbálkozásom ezelőtt 12 évvel a fővárosi bringázással, és annyira megtetszett, annyira megszerettem ennek a szabadságát, a kiszámíthatóságát, a sportosságát, a környezetbarátságát, hogy én gyakorlatilag azzal a lendülettel rajta is ragadtam. És aztán egyre több mindent intéztem bringával a városban, és egyre rosszabb időben is bringával jártam, egyre több mindent tudtam tényleg megoldani, és aztán most már a gyerekeim is kvázi nem az autóba születtek bele, hát autónk is van, de hogy nem abba születtek bele, hogy az a természetes, hogy mindenhova autóval megyünk, hanem abba születtek bele, hogy az a természetes, hogy ők is mindenhova bringáznak. Úgyhogy egészen röviden, aztán majd a továbbiakban úgyis rátérünk még a konkrétabb ötletekre és tippekre. És akkor átadom Antinak a szót.
Köszönöm szépen én is a meghívást, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Én többféle módon is érintett vagyok a témában. Egyrészt, mint 4 gyerekes családapa, ugye mindennapi élet szervezésében. Másrészt én a Budapest-Kelenföldi Szent Gellért plébánián Zöld Gellért Teremtésvédelmi Közösségnek vagyok a tagja, és ott képviselem ezt a mobilitásnak, a közlekedésnek a témáját, és egy szakmában is vág, mert a Mobilissimus Kft. Egy városi mobilitás tervezéssel foglalkozó kis tervezőiroda, és ennek vagyok az egyik ügyvezetője, úgyhogy a gyakorlatban, a szakmai életben is ezzel a témával foglalkozom. És nekem is úgy alakult az életem, hogy egyszerűen így a városi útjaimnak a nagy részére a kerékpár a legpraktikusabb közlekedési mód, de értelemszerűen azért ez mindig egy napi döntés, vagy az adott utazástól függ, hogy van, amikor az ember metróra, villamosra száll ami a városban, vagy hogyha messzebbre megy, akkor a vonatot szeretem legjobban, de a busz vagy az autó is annak megfelelően, hogy éppen milyen az utazás, mit kell szállítani, hányan megyünk, ez mindig egy adott döntésnek a függvénye.
Köszönöm szépen akkor a bemutatkozásokat kedves vendégeimtől, és most legyen az az első kérdés talán, hogy egyáltalán hogy kerül a csizma az asztalra? Magyarul a közlekedés témája, városi közlekedés témája, hogy kerül egy katolikus rádió, Mária rádió műsorába? Mi alapján? Hogy gondoljátok?
Szerintem ehhez legkönnyebben vagy legjobban az visz közel, hogyha a teremtés védelem szón elgondolkodunk, és annak is inkább azon a változatán, hogy a teremtett világért való felelősségünk. És most már ezt mindenféle statisztikákból nagyon jól lehet tudni, hogy a városi meg az országos egyéni közlekedés nagyon nagy terhelést ró a környezetre. A légszennyezettség az egy nagyon evidens látható jelennek, de például az országban az úthálózat. Ugye az úthálózat nagyon feldarabolja például az élőlényeknek az életterét. Emiatt a biodiverzitás tovább csökkenti. És ugye a biodiverzitás összeomlása az az egyik legnagyobb globális krízis napjainkban. Szóval, hogy a közlekedésünk az nagyon sok szempontból megterheli a környezetet, és nyilván egy adott életet élünk, tehát hogy nem függetleníthetjük magunkat teljesen attól a struktúrától, amiben létezünk, de főleg, hogyha csak a saját kényelmünk az oka annak, hogy egy környezetterhelőbb, vagy egy környezet színélőbb közlekedési módot választunk, vagy adott esetben azt az utazást elhalasszuk, vagy kihagyjuk az életünkből, akkor igenis van felelősségünk abban, hogy ezzel mekkora terhet rúgunk a környezetre. És arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy ez minden hívő vallásos embernek a vallásból eredő kötelessége, hogy ezzel foglalkozzon, a saját életére ránézzen, és ebben is megpróbáljon egy kicsit egyszerűsíteni, és kicsit környezetbarátabban létezni. És hogyha még egy gondolatot mondhatok, hogy a Naphimnusznak most a nagybőjt során éppen erre tekintettel egy autómentes nagybőjt kampánya fut, ahol minden héten megosztunk egy ehhez kapcsolódó elmélkedést a Facebook oldalunkon és a honlapunkon. Úgyhogy ezért is választottuk emiatt a kapcsolódás miatt választottuk az egész nagybőj témájának ezt a mobilitást, közlekedést.
Köszönöm szépen, Antti.
Én csak annyit tennék hozzá, hogy ahogy minden tevékenységünk, így a közlekedés is rengeteg egyéni döntésünknek ad teret, de ezek a döntések mind hatással vannak a körülöttünk a teremtett világra is, meg egymásra is, és én azt emelném ki, hogy ezeket a hatásokat azért vegyük figyelembe a döntéseink során, ne csak a tényleg, ahogy ezt is említette, ne csak a saját kényelmünkből induljunk ki, hanem gondoljuk azt is végig, hogy ez másoknak milyen korlátozásokat, vagy akár kockázatokat okoz. Itt az elhangzottakon túl a közlekedési balesetek is azért Magyarországon továbbra is egy súlyos probléma. A városokban a közterületek használata is egy probléma, mert véges, tehát szűkös helyen osztozunk sokan, és hogyha ebből valaki aránytalanul sokat hasít ki magának, akkor az a többiek elől is elveszi a teret. Tehát rengeteg ilyen hatás van, és ezeket fontos, azt gondolom, hogy a döntéseink során figyelembe venni.
Hogy hol? Ugye az nem csak magára a biciklizésre, vagy kerékpározásra vonatkozik, hanem ehhez szorosan kapcsolódik, hogy hát hol tudjuk tartani. Ugye reggel fölpattan az ember a biciklire, de ha napközben is használja a városban, hol vannak olyan tárolók. Arra lennék kíváncsi, hogy ti hányat tudtok először akkor Anti így felsorolni, amit úgy gyakran használtok, vagy hol hagyjátok, hogy hagyjátok a kerékpár napközben.
Az első, ami talán mindenkinek egy megoldandó kérdés, az otthoni, a lakóhelyen történő kerékpár tárolás, ami azt gondolom, hogy egy kettes családi házba könnyebben meg tudja magának oldani az ember, mert jobban saját maga alakítja a teret meg a lehetőségeket. Nekünk azért nehezebb volt már egy társasházban, egy kis társasházban, itt is a szomszédok azért ebbe partnerek voltak, és meg tudtuk találni azokat a fal felületeket, ahova ilyen lakatolásra alkalmas konzolokat fel tudtunk szerelni, illetve van egy tároló helységünk is, és akkor a ritkábban használt kerékpároknak ott jutott hely. És minél nagyobb házannál inkább ez egy nehézség vagy probléma, ott kényszermegoldások vannak, ezekkel már a társasház kezelőknek, meg az önkormányzatoknak is van, azt gondolom, feladata. És aztán pedig a másik, hogy a célpontoknál ez hogy van megoldva. Itt ez egyrészt a munkahelyek, iskoláknak is feladata, felelőssége, és hál' Istennek azt látjuk, hogy egyre több helyen erre gondolnak. Vannak egyébként olyan részei az országnak, ahol ez teljesen természetes. Ez talán kevésbé ismert, de ugye a kerékpározást úgy vezettük fel, mint ami talán nem egy tömegesen használt megoldás, de valójában Magyarország harmadik Európában annak a tekintetében, hogy hányan használják mindennapi közlekedési eszközként a kerékpárt. És hogyha valakinek ez egy meglepetés, akkor azt javaslom, hogy látogasson el Hódmezővásárhelyre, Békés Csabára, a Derecskére, vagy számolja meg az Albert-Tirsai vasútállomáson a kerékpárokat, és akkor látni fogja, hogy az Alföldön vagy a Kisalföldön ez egy egész természetes mindennapos közlekedési mód. És azt látjuk, hogy hál' Istennek az egyéb célpontoknál, tehát az üzleteknél, szolgáltatásoknál is egyre inkább elterjedt, hogy gondolnak az olyan kerékpárparkolásra, hogy az ügyfelek kerékpárral is érkeznek. Sok helyen ez nehezebben megoldható, és akkor az ember mindenféle pótmegoldásokat keres a közúti jelzőtáblektől a villanyoszlopokig, meg mindenféle csövekig, de nem ez a igazán hatékony, tehát azt is javaslom, hogy mindenki legyen bátor, és tegye szóvá, hogyha nem talál ilyen megoldást. Én is nem olyan rég bementem egy pékségbe, és kedvesen azért jeleztem a tulajdonosnak, hogy ha van rá módja, akkor gondoljon a kerékpárral érkező vendégekre is.
Nagyszerű. Eszter, kiegészíteni való, mert annyi minden elhangzott.
Igen, a pót megoldások közül egy tiltólistásra szeretném felhívni a figyelmet. A fához soha ne lakatoljunk, tehát akkor se, hogyha éppen akkora lenne az átmérője, mint egy kerékpár lakatolónak, mert ugye ilyen mikrosérüléseket okozunk a fának a kérgén, és lehet, hogy egytől még nem lesz túl sok baja, de soktól már sok baja lesz. Tehát a fákat, azokat óvjuk. Én magam, hogyha nem találok rendes bringatárolót, lakatolót, akkor általában közúti jelzőtáblához szoktam lakatolni, úgyhogy arra azért nagyon figyeljek, hogy se a járdaforgalmát, se az autóforgalmat, se a parkolóautókat, tehát hogy lehetőleg senkit ne zavarjak, és úgy is álljon a bringa, hogy az stabil legyen. És a pótmegoldások esetén még egy nagyon fontos dolog, hogy azt mindig ellenőrizni kell, hogy a pótmegoldás, amihez lakatolunk, az magában stabil-e. Vannak ilyen nagyon vicces jelenségek, hogy hozzálakatolunk valamihez egy bringát, amit aztán így egy kézzel meg lehet fogni, és fel lehet emelni. Tehát, hogyha pótmegoldáshoz folyamodunk, akkor arra figyeljünk, hogy ez ne fa legyen, és valami stabil cucc. Viszont én most itt megkérdezném az Antit, hogyha szabad, ha már a bringatárolóknál vagyunk, hogy ők pont nemrég a Szent Gellért templomnál új bringatámaszokat helyeztettek ki, hogy ennek mi volt az útja, módja, mert azért ez egy ilyen hosszadalmasabb hivatali kör, hogyha jól tudom. Ugye erről mondasz pár szót nekünk?
Igen, igazából egyrészt a szándék volt fontos, hogy megszülessen, tehát nálunk a plébánián van egy régi hagyománya annak, hogy évente kétszer kerékpártúrákat szervezünk közösségépítő eseményként, és ennek egy nagyon jó hangulat előadta van, meg nagyon népszerű, sokan szoktak jönni. De azért idővel megjelent az az igény is, hogy hát a templomba is, vagy a közösségi alkalmakra szívesen mennének sokan kerékpárral, és hát ott kezdődött a templom környékén ezeknek a pótmegoldásoknak a keresése, hogy akkor melyik korláthoz lehet úgy lakatolni, hogy senkit ne zavarjon. És ezért kezdeményeztük azt, hogy erre jó lenne valami, tényleg egy jól működő megoldást kidolgozni. Az első szerintem, ami fontos, hogy nem minden kerékpárparkoló alkalmas erre a feladatra, amit annak árulnak. Tehát érdemes mindenképp olyan embert bevonni, aki ezekkel jobban tisztában van, mert vannak jó szándékú megoldások, amik igazából se nem biztonságos, sem kényelmesen használható, miközben kerékpár támaszként árulják. A másik az, hogy ami tényleg egy jól működő és tartós megoldás, azért az igényel tervezést, tehát hogy legyen elhelyezve, ezt le kellett egyeztetni minden érintettel, hogy hol nincs útba, hol van mégis közel a bejárathoz, hogy kényelmesen, praktikusan használható legyen, hogy lehet kerékpárral megközelíteni, tehát ki kellett jelölni a helyeket. Nyilván ebben lehetnek mindenféle műszaki akadályok is, hogy az ilyen-olyan vezetékek hol mennek, hány centi mélyen, stb. És az, hogy milyen adminisztratív feladat kapcsolódik hozzá, az attól függ, hogy ez milyen telek, vagy milyen típusú helyszínen van. Mi 3 helyszínen létesítettünk kerékpártámaszokat, abból 2 a plébánia telke volt, tehát ott effektív nem volt szükség ilyen típusú engedélyeztetésre, viszont a Bartók Béla útnak a telke az egészen a templom lépcsőig húzódik, tehát amit a főbejáratra tettünk, ott erre engedélyt kellett kérni a kerületi önkormányzattól, akiknek be kellett küldeni a tervet, tehát mi gyakorlatilag bevontunk egy olyan vállalkozót, aki ennek a tervezését és a kivitelezését is el tudta végezni, mert ezt le kellett betonozni, hogy stabilan álljon, úgyhogy azóta ez jól működik, és sokan használják egyébként, ez nagy öröm. Tehát számítottunk rá, mert voltak sokan, akik előtte is kerékpárra jöttek, nyilván ez főleg a jó idő esetén tömeges, de igazából a téli éjszakákon is az apaklub végén úgy 4-5-en ott szoktunk nyitni a lakatokat és elindulni hazafelé, úgyhogy van egy kemény mag is, akik mindenféle időjárásban ezt igénybe veszik.
Ha előfordul, hogyha a bringát tolom, akkor gyorsabban hazaérek, hogy ilyen apaklubos események. Na jó, amit szeretnék mondani, hogy a biztonságos tárolás, az most itt mind a kettőtök részről előkerült, de maga a biztonságos kerékpározás. Erről mit mondanátok talán röviden, hogy mi az, amire fontos figyelni, hogyha biztonságosan szeretnénk kerékpárral. Előtte csak még hadd említsem, amit gondolkodtok a válaszon, hogy a most 100 éves Szent Imre városi Ciszterci templom, Szent Imre templom előtt 10 éve van már kerékpártározó, és szintén ott is nagyon népszerű. Úgyhogy templomok környékén is erre biztatunk plébános atyákat, civileket, hogy megfontolni, hogy hol lehetne. Örömmel hallottuk a vidéki, nem is tudtam volna én így felsorolni, tehát annyi sokat tanultam most, hogy hol ilyen élénk a kerékpározás. Egy nemzetközi példát még hadd mondjak, és akkor várom a válaszokat a biztonságos kerékpározással kapcsolatban. Szeretnek a környezetvédelem, teremtésvédelem kapcsán mindig ilyen konkrét számokat hallani, mert az olyan bizonyító erejű. Nos, én ezt már így nem találtam most meg, de hollandiai Utrecht, ezt a várost mondják a világon a legkerékpárbarátabb, legaktívabban kerékpározó városnak, és én is voltam ott tavaly, és tényleg láttam, hogy megy ott a kerékpár tárolás és a pályaudvaroknál, meg a mindennapi életben, és ott azt mondták, hogy ha mindenki a bolygón, földön úgy használná, tehát kerékpározna annyit, egyébként azt hiszem átlagban 20 perc, mint Utrechtben, akkor, na és mondtak egy óriási nagy számot, hogy a világ széndioxid kibocsátása mennyivel ennek kevesebb. Ami ugye hát egy a klímaváltozás szempontjából az egyik fontos gáz. No, és akkor biztonság.
Biztonságos közlekedés. Hát nagyon sok aspektusa van a biztonságos közlekedésnek. A nulladik gondolatom az az, hogy messze nem olyan veszélyes, mint ami ennek kívülről tűnik egyébként. És akkor inkább így szempontokat mondok. Az egyik fő dolog, hogy a bringánk az alkalmas legyen a közúti közlekedésre, tehát hogy fel legyen terelve mindennel, ami kötelező, a fékek jók legyenek rajta, a gumi fel legyen pumpálva, tehát hogy a hardware az jó legyen. Aztán a maga a közlekedés során szerintem teljesen mások az igazán fontos dolgok, mint amire kívülről gondolná az ember. Tehát én sokat biciklizek kvázi autók között, tehát az úttesten, és a legfontosabb dolog szerintem itt az, hogy a közlekedésben résztvevők lássák egymást. Tehát ne legyenek ilyen egymástól szeparált, nem látható útvonalak, amik aztán, mert előbb-utóbb úgy is találkoznak. És akkor, hogyha váratlanul bukkan fel, mondjuk az autóút mellett, vagy átkötésben, kereszteződésben, váratlanul bukkan fel egy bringaút, aminek esetleg még elsőbsége is van az autóhoz képest, és az autós meg nem számít el, mert egész eddig nem látta, egy vastag sövény választotta el őket egymástól, akkor az sokkal balesetveszélyesebb, mint hogyha egyébként ott békésen minden fizikai akadály nélkül egymás mellett mennek a közlekedésben résztvevők, és látják egymást. Tehát az első, szerintem a legfontosabb az, hogy így lássák egymást a közlekedésben résztvevők. Aztán nagyon fontos az, hogy a szabályokkal tisztában legyünk, most kifejezetten a keresztszabályokra gondolok, tehát nem a jó gyakorlatokra, meg a tuti tippekre, hanem tényleg, ami le van írva a kreszbe. És mivel a kreszvizsga az autós fókuszú, ezért nagyon meg tudunk lepődni akkor, hogyha azokra a szabályokra is rábukkanunk, amik egyébként a kerékpáros közlekedést szabályozzák. Én magam nagyon gyakran szembesülök azzal, hogy ha szóba jön az, hogy én sokszor kerékpározok, hogy akkor rögtön jönnek ezek a sztorik, hogy és milyen szabálytalan volt az a bringás, amikor. És persze nyilván, amikor átmegy a teli pirosan, akkor tényleg szabálytalan, de hogyha ennél szofisztikáltabb eseteket írnak le, akkor általában kiderül, hogy a bringás tökéletesen szabályosan közlekedett, csak az autós nem ismeri azt a szabályt. Kifejezett kressz szabályt. És még kettő dolgot mondanék. Konkrétan a biciklizéssel kapcsolatban szerintem nagyon fontos a megfelelő oldaltávolság tartása. Tehát, hogy ne húzódjunk le az út jobb szélére, meg a patka mellé, meg a parkolóautók mellé. Ezt elég hosszan lehetne mesélni, hogy miért ne. De hogy onnan is tartsunk egy ilyen 40-50 centi távolságot, akkor is, hogyha ez azzal jár, hogy egy szűkebb autósávban adott esetben feltartjuk az autókat. Ez akkor is így biztonságos. Szerintem arra most nincs idő, hogy ezt végigmondjam, hogy miért, de ennek egyébként megfelelő irodalma van, és ez egy őrületesen fontos dolog. És az utolsó pedig az, hogy hát gyakorlat. Tehát először olyan helyen kezdjünk el bringázni, olyan időben, ami egy kis forgalmú út, ott szerezzünk rutint, és aztán szép időben, nem esőben, nem hóban, nem tükörjégen, és aztán így fokozatosan próbálhatjuk ki magunkat egyre izgalmasabb helyeken is. És hogyha esetleg ezt meg akarnánk spórolni, akkor elmondom, hogy van már ilyen, hogy kerékpáros oktatás, tehát Budapesten egészen biztosan tudunk ilyenről, ez a Velo Budapest nevezetű cég, akik ezt tanítják a gyakorlatban, és néhány óra oktatással, súlyos hónapok gyakorlását tudjuk megspórolni magunknak, illetve olyan dolgokat is megtanulhatunk, ami valóban csak komoly gyakorlattal szerezhető meg.
Én azt tenném hozzá, hogyha szabad, hogy kapcsolódik ahhoz, amit Eszter elmondott, hogy figyeljünk oda egymásra a közlekedés már résztvevőkkel, és kommunikáljunk, teremtsünk szemkontaktust, próbáljuk lekövetni, hogy ki mire készül, és mi is viselkedjünk egyértelműen. Tehát ez a láthatósághoz tartozik lényegében, hogy legyen kiszámítható, hogy mire készülünk, legyen egyértelmű, jelezzük, ha irányváltásra készülünk, nézzünk körül, és kommunikáljunk lényegében a közlekedés többi résztvevőjével, és ezzel rengeteg konfliktus szituációt meg lehet előzni. Amit még így ajánlanék, mint praktikus segítség, hogyha valaki ezekben szeretne tájékozódni, ez a Kerékpáros Klub kisokosa. Ez egy olyan kiadvány, ahol mindezek a szabályok, mind egy csomó praktikus tanács a kerékpár felszerelésétől, ahol kerékpározhatunk, hol nem kerékpározhatunk, hogyan kerékpározzunk. Ezek mind szépen praktikusan össze vannak szedve, ez az interneten elérhető, úgyhogy ha valaki erre, hogy Kerékpáros Klub kisokos rákeres, akkor hozzájut a részletes tanácsokhoz.
Köszönöm szépen, és akkor a plusz egy kérdés talán, hogy játszunk el a gondolattal, hogy Anti kap két darab jegyet az Opera Bárra, de valami miatt nem tudja felhasználni ezt a két jegyet az Opera Bárra, és a Budán lakó Eszternek adja barátsággal, tehát Eszter kap két jegyet az Opera Bárra. Hogyan érkezik oda a férjével? Ez egy ilyen beugratós kérdés.
Igen, elég gonosz kérdés, bevallom. Nem tudom, hogyan kell öltözni az Opera Bárra, hogyha egy olyan ruha is elmenne, és tartok tőle, hogy én valószínűleg ilyent választanék, amit jó szívvel berak az ember nem bűrődően egy táskába, akkor könnyen lehet, hogy ez a táska a kosaramon utazna. De igazából nem látom magam előtt, hogy mennyivel lenne kényelmesebb egy habos-babos ruhába, akár a buszra felszállni, akár az autóba. Tehát igazából az Opera Bár az nem a kerékpározás miatt egy kellemetlen szitu, hanem úgy egyébként egy kellemetlen szitu. De egy kicsit komolyra fordítva a szót, én magam simán biciklizek kosztümben, szoknyában, körömcipőben is, és ezzel semmi problémám nincsen. Néha tényleg egész meglepően embernek öltözve is találkozhatunk biciklisekkel. Tehát korán sem arról van szó, hogy biciklizni csak ilyen bringás felszerelésbe lehet, nyugodtan megválaszthatjuk, az úti célunknak megfelelően öltözködhetünk általában, kivéve egészen extrém hosszú távokat, de az átlagos városi távolságok azok ilyen 4-5-6 kilométerek, ezeket mindenféle izzadás nélkül városi normál ruhában meg lehet tenni. Jó, azt hiszem, hogy Gábor, Opera Bálos kérdésedre?
De igazi ügyvédi módon egy kicsit a kérdésnek az egyik részét kikerülted, én azt gondolom. Tehát ugye a kérdés úgy hangzik, hogy kettő darab jegyet.
Igen.
És hát arról hallottunk elég bőven, hogy milyen ruhába menni, de hát ugye itt kétről van szó, hogyha ezt a figyelmedbe ajánlhatom.
A férjem legalább olyan lelkesen kerékpározik, mint én, és egy sokkal jobb bringája van, mint nekem, úgyhogy amikor az enyém szervizben van, akkor nagyon nehéz szívvel szokta kölcsönadni az övét. Úgyhogy ha az én habos-babos ruhámmal nem lenne gond, akkor az ő öltönyével biztos nem lenne gond. A jobb lábára kellene egy ilyen kis csiptető, hogy a fogaskerekekben ne kapják a nadrágját. Tehát szerintem férfiaknak ez kevésbé kihívás, még kevésbé kihívás, mint nyújtni.
Hát akkor zárszónak csak nagyon szépen köszönjük Antinak a nagyvonalúságát, hogy elajándékozza két jegyet az Opera Bárba, és akkor, ha jól értettem, akkor igazából három kerékpárosról is hallottunk, a Szabó család, Szabó házaspár és Gerthez Antal. A vendégeim voltak abban a műsorban. A kedves hallgatóknak szeretném még egyszer megismételni, tehát, hogy reményünk szerint sokakban megmozdult valami a közlekedés újragondolásával kapcsolatosan a saját életükben. Ne adj Isten, a munkahelyen kezdeményezik, hogy legyen egy jó kis zuhanyzó, hogy akkor a kerékpártárlás után még át is lehessen öltözni. Akik pedig úgy érzik, továbbra is, hogy nem érintettek ebben a kérdésben bármi okból kifolyólag, azoknak pedig azt szeretném kérni, idézőjelben házi feladatként, hogyha egy rádióműsorban ilyet lehet, hogy gondolják át, hogy mit tudnak teremtésvédelem szempontjából környezetbarátabban átalakítani az életükben, akár apró dolgokat, mint ahogy most ebben a igaz mesében, igaz történetben hallottuk két-három emberről. Tehát például a vásárlás kapcsán, vagy egész más területeken is, mik azok? Nyugodtan írjanak a Mária Rádió közönségszolgált, vagy hívják föl, hogyha ezeket a dokumentumokat, ugye a kisokost mondta az Anti, és a másik céget Eszter, de ezeket érdemes a biztonságos, környezetbarát, egészséges közlekedési mód miatt megismerni, felkeresni, és ugye a levegő tisztasága is egy rendkívül fontos szempont, amihez ez a környezetbarát közlekedési mód hozzájárul. Hát ez egy kedvcsináló volt, és nagyon szépen köszönjük a vendégeinknek, hogy rendelkezésre álltak ebben a műsorban, és a Mária Rádió hallgatóinknak is, hogy hallgattak minket, és hallgassanak legközelebb is, látogassanak el a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület teremtésvédelem.hu ékezetek nélkül honlapjára, a Facebookon is ott vagyunk, és nagyon fontos, hogy nagybőjt alatt autómentes nagybőjtöt hirdetünk, tehát érdemes itt is tájékozódni. Facebook és honlap Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület, és aki pedig hosszú távon képzésben szeretne részt venni, egy ingyenes képzés, második alkalommal magyar nyelven az év első felében a Mária Rádió támogatásával megrendezzük a Laudato Si, áldott légy Szentatya enciklikájának nyomán alapított Laudato Si animátor kurzust, amire nagy szeretettel várunk mindenkit online, egyébként az Eszter a fő koordinátora. Dicsértessék a Jézus Krisztus, még egyszer köszönöm mindenkinek, hogy velünk töltötte az elmúlt fél órát.
Köszönjük szépen, viszont hallásod.
Köszönjük.
Sipos Gyula és felesége tavasz kezdete előtt még utoljára megtették szokásos madáretető körútjukat a közeli erdőben. Gyula ennek kapcsán arról gondolkodtat el bennünket, hogy azt az apró tettet, amit megteszünk a teremtett világ megóvásáért, az Isten az ő kegyelmével meg tudja sokasítani.
Jó napot kívánok, Sipos Gyula vagyok. Nemrégiben volt az utolsó télvégi körünk az erdőben, amikor ránk esett a sor, hogy feltöltsük a madáretetőket. Három nagy kör van, ebből az egyiket visszük mi időnként, és akkor 24 madáretetőt kell feltölteni magukkal. És miközben sétáltunk, jutott eszembe ez a szép fohász, hogy árasz ránk lelkedett Istenünk, és újítsd meg a föld színét, és arra gondoltam, hogy igen, ez a mi munkánk is egy picit része ennek a dolognak. Nyilván nem összehasonlítható ez a kis jó avval a nagy csapással, ami a földet éri, hogy a globális felmelegedés, klímakatasztrófa, fajok kipusztulása, de mégis ez a pici dolog is fontos, és kell, hogy ezt a mi kicsi részünket megtegyük, amit azt az Isten a maga kegyelmével meg tud sokasítani. És az erdőben járva látna azt, hogy az természet valóban megújul, kezdenek ügyezni a fák és a madarak csiripelnek, hogy ez nem egy értelmetlen dolog, és hogy jó dolog ezt csinálni, és az erdőben sétálva esetleg békességre lelni. Tulajdonképpen ez az eredeti küldetésünknek a része, amit az Úristen mond még az Édenben az első emberpárnak, hogy művelje és őrizze a földet. És hát ezt próbáljuk tenni magunk módján, hogy a feleségem nagyon szereti a kertet művelni, és elmentünk, hogy megvásároljuk a magokat, meg a palántákat, és hát mondta, hogy nagyon nagy drágaság van. De hát mégiscsak meg kell venni ezeket a magokat, meg ezeket a palántákat, mert amit nyerünk vele, az pénzben ugyan nem kifejezhető, de egy szép kert, mert öröm sétálni, amit dicsekedve mutogathatok, akik hozzánk jönnek látogatóba, és ez mind a feleségemnek az érdeme, egy szép virágos kert gyümölcsfákkal. Arról nem is beszélve, hogy a mi lelkünk is feledül, és még ehetünk is a gyümölcsökből, vagy a zöldségekből. Persze ez a művés őrizze, ez nem mindig könnyű, fel kell ásni a földet. És volt egy szép nagy cseresznyefánk, ami már régen ültettünk, és nagyon gazdag termést hozott mindig. A gyerekeket is felhoztam az iskolából, és közösen ettük a termését, és még vihettek is haza belőle, annyi volt. És aztán ez néhány éve megbetegedett, és hát most nem volt mit tenni, már ősszel ki kellett vágni, nem volt más lehetőség. Ami hát nyilván egy fájdalmas dolog, mi akkor is, hogyha aztán tüzelőnek fel lehet használni a fát, de ültettünk a helyére, nem csak a helyére, hanem a kertben másik három kis gyümölcsfát, ami még sok év lesz, mire azokból olyan hatalmas fa válik, mint ez a cseresznyefa, de mégis elültettük, és hát ráadásul a mi városunkban minden ősszel hirdetnek ilyen ingyenes gyümölcsfosztást, és onnan hoztuk mi is a fákat, és sokan vittek. Igaz olyan, hogy ez sem pótolja azt, hogy valamikor a városunkon körbevették a nagy gyümölcsösök, és ezt mind kivágták, és a helyére ilyen lakótelepet, lakóparkot, házakat építettek. De azért sok kicsi sokra megy, ezekben a házakban ezek a gyümölcsfák mégiscsak felnőnek, virágoznak, termést hoznak, ebből lehetünk, és aminek a szépsége az mégiscsak megmutatkozik, és ráadásul hozzájárul még egy egészségesebb környezethez. Szóval munkálkodni kell, megtenni a magunk részét, akkor is, hogyha ez időnként reménytelennek látszik, akkor is, hogyha ebben betegségek és nehézségek vannak, mert a természet az százszorosan visszaadja ezt a dolgot, és az természet mögött munkálkodó Isten pedig hát milliószorosan, és nem is tudjuk talán, hogy egy ilyen kis virágban, vagy egy fában mennyi áldás és mennyi szépség lakozik, de ha van türelmünk ezzel foglalkozni, van türelmünk egyszerűen csak leülni egy helyre, és hagyni, hogy hasonl ránk ennek a teremtett világnak a szépsége, meg egy jósága, akkor megérezhetjük azt, hogy mi mindent vesztettünk, és mi mindent tudunk még mégis megőrizni és helyreállítani, és hogy mi minden vár ránk aztán az örökké valóságban, ahol minden szép és jó, az jelen van és jelen lesz az életünkben, most és mindörökké. Amen. Köszönöm, hogy meghallgattatok, Isten áldjon benneteket.
Mit tehetünk mi rovatunkban a két teremtésvédő anyuka, Réfi Júlia és Darányiné Szabó Eszter arról beszélget most, hogyan rímel a bőjt és a teremtésvédelem. Ennek kapcsán kapunk gyakorlati ötleteket például a húsmentes, idén zöldségekből álló tavaszi ételekhez, az autóból való kiszálláshoz. Emellett felhívják a figyelmet az olyan tavaszi teremtésvédelmi munkákra, mint a komposzt szüretelés, vagy esővízgyűjtő rendszer kiépítése.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, üdvözlöm a Mária Rádió hallgatóit, Réfi Júlia vagyok, jelentkezünk itt a Mit tehetünk mi rovatunkkal, ahol mindenféle szezonális tippel próbáljuk ellátni a Mária Rádió hallgatóit, akikben már megért az elhatározás, hogy kicsit változtatnak az életükön, vagy hát, ha már változtattak is, és akkor megörülnek ezen a hasonló gondolatoknak, amik itt elhangzanak. A bőjtben járunk most benne. Egyrészt a bőjtben, másrészt ugye kezdődik a tavasz. Tehát lelki szempontból is, meg ugye a természet szempontjából is egy fontos időszakot élünk meg. Mindig szoktuk mondani, hogy a bőjt az nagyon-nagyon klappol a teremtésvédelemmel. Tehát amikor áldozatokat vagyunk képes hozni, felajánlásokat teszünk, megtartóztatjuk magunkat, ez mindenképpen olyan dolog, amihez nagyon-nagyon nagy szükségünk lenne a teremtett világunk megóvása érdekében, és hát egy picit alul szoktuk értékelni ezeket a testi megtartóztatásokat, pedig nagyon-nagyon fontosak, és hát nem véletlenül alakultak ki. És én azt gondolom, Eszter, Darányiné Szabó Eszter, akivel szokásos módon beszélgetünk, hogy te látod is az összefüggést a kettő között, hogy hol tart a természet, és miért alakult ki vajon ez a bőtölés, és miért is annyira logikus, hogy még így a 21. században is tartsuk magunkat ezekhez a régi hagyományokhoz.
Igen, nagyon érdekes a bőjti hagyományoknak az időzítése. Aki komolyabban bőjtöl, és ez alatt azt értem, hogy hogy tartósan, jó pár napon keresztül lényegében nem vesz magához, vagy akár heteken keresztül nem vesz magához szilárd táplálékot, azok meg szokták erősíteni, hogy gyakorlatilag soha máskor nem lehet olyan jól és hatékonyan böjtölni, mint ebbe a koratavaszi időszakba. Tehát tél vége se annyira jó, az ősz se annyira jó, egyszerűen ez valahogy így vagyunk mi is behuzalozva. És a böjtnek egy aspektusára szeretném most itt felhívni a figyelmet, hogy ugye a böjtnek az egyik formája az a hústól való tartózkodás, és ez is nagyon szépen rímel a kvázi a zöld mozgalmaknak a vegetáriánus próbálkozásaira, tehát arra az életmódra, hogy több növényi és kevesebb állati eredetű táplálékot fogyasszunk. Nyilván ezt is nagyon árnyalja az, hogy hol lakunk, mert mondjuk nem túl ökológikus dolog egy eszkimónak azt mondani, hogy csak zöldséget egyél, ugye lokálisan semmi más nem elérhető, mint a hús praktikusan, de mondjuk a mi országunkban, a mi éghajlatunkon azért egy moderált, csökkentett húsfogyasztás az a tudomány mai állása szerint egészséges is, a bőti időszakban vallási szempontból is kívánatos, és a teremtett világ szempontjából is előnyös. Nagyon sok helyen rímelnek a vallásos előírások és a teremtésvédelem által megkívánt cselekedetek, és ez is egy ilyen nagyon szép példája ennek. És én, mint nagyon főzni és enni nagyon szerető ember, ilyenkor a szezonalitáshoz is nagyon erősen tudok kapcsolódni, ugyanis biztosan mások is vannak így ezzel más háziasszonyok, hogy hát március az a konyhai élet legalja, tehát hogy ennél borzalmasabb időszak a konyhában egyszerűen nem létezik, tehát semmi fajta tisztességes, friss alapanyag nem elérhető, amik vannak tárolhatók, nem tudom, cékla, feketeretek, sütőtök, alma, azokat már tényleg réges-régen meguntuk, és hogyha nem akarunk primőrökkel, meg távolról időszállított zöldséggyümölccsel élni, akkor igencsak elő kell vennünk a kreativitásunkat, hogy a konyhában valami maradandót és szezonálisat tudjunk alakítani. És ebbe is beleillik egyébként az, hogy hát ilyenkor kell kevesebbet enni, tehát amikor nincs mit enni, akkor nem kell olyan sokat enni. Az én titkos tippem azonban ezen túlmenően a csíráztatás, mert a déli gyümölcsök helyett mi csíráztatni szoktunk ilyenkor magokat, február-március környéken, tehát ez a csíráztatásnak nálunk a csúcs időszaka. Van egy ilyen 4 emeletes, kis hengeres műanyag, nagyon egyszerű kis csíráztató tálkám, és abba lucerna, retekcsíra, brokkoli, mungóbab, sok-sokféle különböző csírát lehet készíteni. Néhány nap alatt kész vannak. Igazából annyi a feladat vele nagyjából, hogy naponta kétszer, így reggel és este le kell öblíteni vízzel a csírázó magocskákat. Emiatt én olyan helyre szoktam rakni magát ezt az edénykét, ahol szem előtt van, hogy ne felejtsem el, és egy ilyen 5-6 nap alatt friss csírát tudunk enni fillérekből. Csak arra kell figyelni, hogy mindig speciálisan csíráztatáshoz való magot használjunk. Ezt javaslom minden kedves hallgatónknak.
Igen, itt két ponton kapcsolódnék hozzá. Az egyik az az, hogy akkor a 21. században hajlamosak vagyunk a túlzásokra, tehát hogy akkor most elhatározzuk, hogy most akkor vegánok leszünk, és nem eszünk húst, és nem eszünk ezt, nem eszünk azt. Ennél több spontaneitást kíván a teremtésvédelem egyébként, tehát hogy például, hogyha meglátjuk, hogy benne is van egyébként a bőti szabályzatban is, hogy hát ne egyél húst, de mondjuk ha az van éppen elvívre, tehát hogyha azt hozzák elé, és ellenkező esetben kidobnák, akkor természetesen edd meg. Tehát, hogy hát ugye ez van egy belső kényszer, ugye a teremtett világ szeretete, és most már van egy külső kényszer is, hogy egész egyszerűen praktikusan annyira fölmentek az árak, hogy már ez is ébrezgeti az embereket, hogy nem kéne kaját kidobni sehogy sem. Tehát azért, amikor azt látjuk, hogy akár a munkahelyünkön, vagy egyszerűen családi összeveteken, vagy hát az iskolában ez egy jellemző dolog, hogy megmaradnak uzsonnák, akkor ezeket próbáljuk meg megelőzni, hogy ki legyenek dobva. Ezt neked van ehhez valami kifúzásod?
Erről egy nagyon-nagyon kedves történetem van. A napokban történt éppen, hogy a gyerekeim iskolájában rendszeresen kapnak ugye suli gyümölcs címszó alatt almát, körtét, répát, és hát ebből azért elég sok megszokott maradni. És néhány nappal ezelőtt a kislányom azzal jött haza, hogy az osztályfőnökük sütött nekik egy nagy tepsi almás pitét, és olyan finom volt, és közösen megették, és mindenki nagyon boldog volt ettől a közös kis akciótól, és hát ugye abból az almából sütötte az osztályfőnök, ami ott a heti megmaradt alma volt. Úgyhogy nagyon jó példa volt ez arra, hogy élelmiszert is mentett, és egy ilyen igazán otthonos, kedélyes, komfortos kis alkalmat is teremtett ezzel a gyerekek számára. Úgyhogy nagyon megköszöntük neki, és a gyerekek is nagyon értékelték.
Igen, a gyerekeket is tanítani kell erre. Nekem is az egyik tanítványom tegnap fogta magát, hármat harapott a zsemléből, aztán kivágta a szemetesbe, és mondta, hogy mert hogy jó lakott. Ez nyilván, akik megértek már nehezebb időket, azoknak ez tényleg felfoghatatlan, aki tudja, hogy mekkora érték az étel, és mekkora áldozattal jár a teremtett világ részéről az előállítása, azoknak azért ez különösen fáj ez a dolog. De itt most visszakanyarodnék majd a csíráztatásodhoz, hogy én a másfajta csíráztatásba kezdenék bele lassan, hiszen itt van az ideje annak, hogy nem sokára újra ültetünk, aki teheti, elkezdheti ezeket a magokat és a kis palántákat elkezdeni nevelgetni. Illetve hát én már tudok szüretelni is, ugyanis már szüreteljük a komposztot, és már mindenféle ültetéshez, akár ezeknek a kis konyhakerti növényeknek az ültetéshez, akár faültetéshez is már megvan az eredmény ennek a munkának. Nagyon szépen körforgásba tartjuk a természetet, aminek a körforgásáról egyébként hajlamosak vagyunk sokszor elfelejtkezni. Azért mondom azt, hogy a körforgásra megfeledkezünk, mert tényleg ugye viszonylag kevés ember gondolkozik szezonális gyümölcsökben, zöldségekben, hanem egyszerűen bemegy a szupermarketbe, nem nézi honnan jön, hanem megveszi az emberek nagy része ezt, és így nem látjuk, hogy mikor van tavasz, nyár, ősz, tél, pedig hát ezek, meg hát egyre kevésbé igazolják ezeknek a létét az időjárási jelenségek is.
Igen, és azáltal is elveszítjük a tavasz-nyár-ősztél érzését, hogy túl sokat ülünk autóban, meg túl sokat ülünk a lakásban. És egyszerűen azzal, hogy kimegyünk, sétálunk, azzal ezt közelebb hozhatjuk magunkhoz. Tehát ez egy olyan dolog, amit úgy észre se veszünk, hogy mennyire eltávolodtunk az időjárás elemeitől, mert hogyha ugye eső van, akkor már nem megyünk ki, vagy ha muszáj valahova kimozdulnunk a lakásból, akkor autóval megyünk. Ha hideg van, az már túl kellemetlen, ha túl meleg van, az is túl kellemetlen. Ahogy a Nóta mondja, télen nagyon hideg van, nyáron nagyon meleg van, soha nincs jó idő, mindig esik az eső, tehát hogy azért jogcím mindig van arra, hogy kényelmet szavazzunk magunknak, de az szerintem, hogyha tényleg a lehetőségeink határain belül hidegbe, hóba, fagyba kimozdulunk, és felöltözünk, és érzékeljük, hogy igen, most eső van, most gumicsizmát kell venni, most hideg van, most fel kell öltözni, akkor így sok lépéssel közelebb kerülhetünk a természethez, és nagyon sok mindent meg is értünk, hogy hogyan is akarhatnék én most mondjuk, nem tudom én, cseresznyét enni, hiszen hát fagyott kint. Tehát amikor így a bőrünkön érezzük, az azért sokat segít ebben a tudati átállásban is, és ez olyan szempontból is visszacsatolhat a bőjthöz, hogy ez is lehet ugye egy bőjti vállalás, hogy a kényelmünkből egy keveset feladunk, és többet fogunk nem motorizáltan közlekedni. Juli, ebben nektek is van tapasztalatotok, hogyha jól tudom, mert ti is megrögzött tömegközlekedők vagytok.
Egy viszonylag magas felsíkon lakunk, viszonylag kicsi gyerekekkel, tehát a biciklizés az majd még egy kicsit később fog olyan szempontból szerepet játszani, hogy mi ténylegesen napi szinten úgy járunk munkába, iskolába. De a tömegközlekedést azt elég jól feltérképeztük. Én például most már Budapest egyik pontjáról a másikra nagyon sokszor vonattal megyek, mert sokkal gyorsabban egyszerűen átvágja ezeket a nehéz kapcsolatokat, és ezt én borzasztóan élvezem. ugye utazás hozott a Jézuska karácsonyra, ez már régen volt, oda is vonattal mentünk, mindenki csodálkozott, még azt, hogy repülővel megyünk, de hát a vonatban nagyon beleszerettünk, vonatvillamos, de hát persze még a busz is sokkal jobb, mint autózni. Én már régóta rettentően utálok autóval menni, parkolóhelyet keresni, arra figyelni egyszerre, hogy a gyerekeket begyömöszöljem az autóba, megbekössék magukat, nem tudok rájuk figyelni útközben, tehát, hogy én nagyon élvezem ezt, és amennyivel több idő, azt is az egymásával beszélgetéssel töltjük el, és nem pedig arra, hogy idegeskedik anya, hogy most akkor az a hülye miért vágott be elé, meg dugó van, meg ilyesmi, tehát szerintem sokkal-sokkal nyugodtabb a tömegközlekedés, még akkor is, ha tömeg van, hát egy kicsit érzékelhetjük azt, hogy egy közösségnek a részei vagyunk, azt hiszem ez egyáltalán nem baj. Viszont engem most még az is megragadott, hogy mondta, hogy mindig esik az eső, hogy valóban az elmúlt hónapoknak ez a tapasztalata, hogy mindig esik az eső, de hát azért gondoljunk a nyára, azért ne feledkezzünk el arról, hogy mi volt az elmúlt nyáron, amikor én megfogadtam, hogy én akármennyire bűrig ázom, még az életben nem fogok érte haragudni, nem fogok rossz szíve menni. Közeledik a vízvilágnapja, egyre fontosabb a víz, és ne feledkezzünk meg róla erről az elmúlt nyáról. Még nem késő elkezdeni gondolkozni esetlegesen esővízgyűjtő lehetősége kiépítéséről, meg hát, hogy télen is becsüljük meg nagyon a vizet, meg amikor van, akkor is próbáljunk meg vele takarékoskodni. És hát ugye mi például mindig összegyűjtjük télen is, ami a páratlanítóból összejön víz, amikor ameddig kijön a meleg víz, sajnos nem fürdés előtt kell kiengedni egy kicsit a vizet, amit bemelegszik, azt is mindig félretesszük, visszük az ültetésekre, visszük jobbra-balra a fákat gondozni, a komposztot gondozni, hogy igazából minden csepp víz. Érték. Erre is gondoljunk így a vízvilágnapja előtt, meg a vízvilágnapja kapcsán, és hát nem mindenki teheti meg azt, hogy esővízgyűjtőt építsen ki, de talán egy picit, hogyha ti sikerül alakítani az embernek a világképét, hogy azért ne örüljünk annyira, amikor egy komplett fasort ki van vágva, és helyette le van betonozva ügyesen vízelvezető árokkal, hogy ami víz leesik, az azonnal távozzon a helyszínről, mert ekkor érezzük rendben tartottnak az utcafrontot, és sajnos még mindig nagyon jellemző ez, hogy a vízelvezetésre gyúrunk, hogyha ez a szemedet sikerülne megváltoztatni, akkor talán a döntéshozókat is tudnánk abba az irányba sokan terelni, hogy nem ez a járható. Ezt nektek vízgyűjtéssel kapcsolatban?
Hát nekünk saját tapasztalatunk sajnos nincsen, mi egy viszonylag nagyobb társasházban lakunk, és már felmerült az esővízgyűjtés, még nem léptünk a tetek mezejére. Nekem a húgomék laknak Észak-Pesten egy családi házban, és ők építettek ki nagyon klassz esővízgyűjtőrendszert, és egy ilyen mini kis esőkertjük is van. Tehát amikor tényleg olyan sok eső esik, hogy már ezekből a tartályokból is kifolyik, akkor ők közvetlenül a néhány négyzetméteres kis esőkertjükbe ezt be tudják vezetni, és azt mondja, hogy eszméletlen mennyiséget tud felvenni, mint a szivacs. És ugye a ökoszisztéma, tehát maga a talaj, egy jó állapotban levő talaj, egy diverz növény komplexummal rajta, tehát sokféle növényből álló társulással, az olyan hosszú távon tudja magába tartani az esőt, amire nincs ez az ember alkotta szerkezet, ami erre képes. Úgyhogy a húgoméknál nagyon, nagyon szuper példa van erre, illetve hát a mi életünkben még egy helyen aktuális ez az esővízgyűjtés kérdése. A mi iskolánk éppen ebben a projektben van, hogy esővízgyűjtőt építsen ki, és most egyelőre még keressük a tudást, meg a kapcsolatokat hozzá, hogy mit pontosan hogyan lenne érdemes kivitelezni. És ígérem, hogyha megvalósul, akkor majd arról is beszámolunk a Mária Rádió hallgatóinak, remélhetőleg csupa szép és sikeres élményünk lesz ezzel kapcsolatban.
És visszatunk mindenkit, tehát aki otthon nem tudja, akkor is lehet, hogy a plébánia kertben, az iskolában, a munkahelyen lehet ilyen megoldásokat szorgalmazni, és hát beszélgessünk róla, tehát nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy egyes közösségek mire jutnak ezzel, vagy ha esetleg szándékaik vannak hasonlók irányába, akkor megosztanánk a mi tapasztalatainkat, tehát nyugodtan keressék a Napimus Egyesületet, akár az infokukasz napimus.hu e-mail címen, akár a teremtésvédelem.hu oldalon is megpróbálhatják a kapcsolatot tartani velünk. Nagyon szeretnénk tudni arról, hogy közösségek is elindultak. ebbe az irányba. Köszönöm ezt a beszélgetést.
És én is nagyon szépen köszönöm.
Lehetőleg egy hónap múlva. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Most hallgassuk meg azt a részt Ferenc pápa Laudato Si enciklikájából, melyben a munka megvédésének szükségességéről ír. Mivel a technológiai fejlődés egyre jobban felváltja az emberi munkát, megfosztva sokakat a munka lehetőségétől, melyre pedig teremtésünktől fogva rendelve vagyunk. Hiszen Isten úgy helyezte az embert az Édenbe, hogy művelje és őrizze azt. Búcsúzásul pedig Csaba hívja fel figyelmünket két egymást követő jeles napra. A vízvilág napjára, amit Júli is már említett, a Mit tehetünk mi rovatban, és a meteorológiai világnapra.
A munka megvédésének szükségessége. 124. pont. Az átfogó ökológiára tett mindenféle javaslatba, mely az emberi lényt nem zárja ki, elengedhetetlenül be kell illeszteni a munka értékét is, amelyet oly bölcsen megfogalmazott Szent II. János Pál a Laborem Exercens kezdetű enciklikájában. Emlékezzünk arra, hogy a bibliai teremtés történet szerint Isten nem csak azért helyezte az embert az újonnan létrehozott kertbe, hogy megóvja azt, ami már létezik, őrizni, hanem azért is, hogy dolgozzon benne, hogy az gyümölcsöt hozzon, művelni. Így a munkások és kézművesek biztosítják az örök termést. Valójában az őrzés legmegfelelőbb formája az az emberi beavatkozás, amely a teremtés okos fejlődéséről gondoskodik, mert ekkor az ember Isten eszközeként tekint magára, aki segíti azoknak a lehetőségeknek a kibontakozását, amelyeket maga Isten helyezett a dolgokba. Isten gyógyszereket helyezett a földbe, és az okos ember nem veti meg őket. 125. pont. Ha megpróbáljuk végig gondolni, milyenek az ember megfelelő kapcsolatai a körülötte lévő világgal, szükségesnek mutatkozik, hogy helyes felfogást alakítsunk ki a munkáról. Hiszen, ha az ember és a dolgok kapcsolatáról beszélünk, felvetődik a valóságot alakító emberi tevékenység értelmére és céljára irányuló kérdés. Nem csak a kétkezi munkáról, vagy a földműves munkáról beszélünk, hanem mindenféle tevékenységről, amely valami meglevőnek az átalakításával jár, egy társadalmi javaslat kidolgozásától, egy technológiai fejlesztés megtervezéséig. A munka bármely formája mögött rejtőzik valamilyen felfogás arról a kapcsolatról, amelyet az emberi lény a tőle különbözővel létesíthet, és létesítenie kell. A keresztény lelkiség a teremtmények szemlélődő csodálatával együtt, amelyet Assisi Szent Ferencnél látunk, a munkáról is kialakított egy gazdag és egészséges felfogást, mint amilyet például Boldog Charles de Foucault és tanítványai életében találunk. 126. pont. Gyűjtsünk össze néhány dolgot a monasztikus szerzetesség hagyományából is. A szerzetesség eleinte a világból való menekülést szorgalmazta, a hanyatló városi élet hátrahagyására törekedett. Ezért a szerzetesek a sivatagot keresték. Meg voltak győződve, hogy az a megfelelő hely Isten jelenlétének felismerésére. Később Nursiai Szent Benedek azt javasolta, hogy a szerzetesek közösségben éljenek, az imát és a tanulást pedig a kétkezi munkával ötvözzék. Ora et labora. Ennek a lelki értelemmel átitatott munkának a bevezetése forradalmi újdonság volt. Megtanultak úgy törekedni az emberi érettségre és az életszentségre, hogy az imádságos elmélyülés és a munka teljesen összefonódott életükben. A munka ilyesfajta megélése gondosabbá és kíméletesebbé tesz minket a természeti környezettel szemben, s egészséges mértéktartással itatja át világhoz fűződő kapcsolatunkat.
Naptár. Ebben a rovatban egy kicsit előre tekintünk, hogy márciusban a következő hónapban milyen fontosabb események történnek meg hazánkban vagy a világban. Két úgynevezett jeles nap van, az egyik a meteorológiai világszervezetnek a napja, a meteorológiai világnap. A meteorológiai világszervezet, a WMO, a World Meteorological Organization 1950-ben vált az ENSZ-nek az úgynevezett szakosított intézményévé. A WMO elődje már nagyon régen, 1873-ban alakult az úgynevezett Nemzetközi Meteorológiai Szervezet. Hát 1950. március 23-án vált a WMO nemzetközi szervezetté, az ENSZ nemzetközi szakosított szervezetévé, és ezért ünnepeljük ezen a napon a meteorológia világnapját. A meteorológiai világszervezetnek, a WMO-nak feladata az, hogy az időjárás előjelezés erősítse, az időjárás előső szolgáltatást megalapozza, kutatásokat végezzen, összefogja azt a egész világra kiterjedő világ időjárási megfigyelési hálózatot és folyamatot, és azokat a protokollokat, amely alapján mérjük a különböző időjárási adatokat, hogy minél jobban megismerjük az időjárásunkat, minél jobb előjelzések készüljenek, és minél jobban megértsük a klímaváltozás folyamatát. Azt nagyon jól tudjuk, erről sokat beszéltem már én is, hogy tavalyi év, a 2022-es év volt a 5., 6. legmelegebb év a mérések kezdete óta. És 2014 óta eltelt 8 esztendő, pedig a valamiért legmelegebb 8 év volt a világon. Erről tájékoztatott minket a Meteorológiai Világszervezet jelentése. Az ENSZ minden év március 22-én tartja a víz világnapján. Tehát egy nappal megelőzi a meteorológiai világnapot, kéz a kézben járnak. Ez a világnap nem olyan régi. Ezt a világnapot 1992-ben a riói csúcson, Rio de Janeiro-ba tartott nemzetközi ENSZ környezet és fejlődés konferencián határozták el, és ezt követően már 1993. március 22-én megtartották az első víz világnapját, és azóta is hazánkban is, és a különböző ENSZ tagállamokban is különböző konferenciákkal, felhívásokkal emlékeznek meg a víz világnapjáról. Úgy, ahogy idén is fogjuk tenni, 2023. március 22-én. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
Márciusi adásunk ezzel a végéhez közeledik. Reméljük, tudtunk ötleteket adni ahhoz, hogy nagy bőtünket teremtés tudatosabban tudjuk megélni, és a feltámadás reménye közös otthonunk megújulásának reményét is elhozza. Az autómentes nagybőtről szóló elmélkedéseinket minden vasárnapra megtalálhatják Facebook oldalunkon és a teremtésvédelem.hu honlapon. Adásunk a Zöld Út konzorcium megbízásából a szemléletformálás, oktatás, tudatosítás elnevezésű projekt keretében valósul meg az Európai Unió támogatásával, a kohéziós alaptárs finanszírozásában, a Széchenyi 2020 befektetés a jövőbe program keretében. A projekt kiemelt célkitűzése a hulladékképződés csökkentésének és megelőzésének támogatása. Köszönjük, hogy velünk tartottak ebben a másfél órában. További áldott, a teremtett világra odafigyelő nagybőtöt kívánva búcsúzom. Aratóni Anna Marit hallották a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület havi magazin műsorában. Dicsértessék a Jézus Krisztus mindörökké. Amen.
Teremtésvédelem. A Naphimnusz Egyesület műsorát hallották a teremtett világ védelméről. Mária Rádió.
Környek Róbert vagyok, az Alaegerszegi Mindszenti Iskola lelkésze. Nagy szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe a Mária Rádiót, amelynek mi itt Zalaegerszegen is rendszeres hallgatói lehetünk. Mária Rádió tapasztalatom szerint nagy missziót lát el azok felé, akik az otthonukhoz kötöttek, akik betegek, akik nem tudnak már a templomba eljutni. Az imádságokkal, a hittanórákkal, a zenével őket szolgálják. Ugyanakkor egy közösség is kialakult már a rádió körül, a hallgatók, az önkéntesek, a műsorok készítői között. Kicsiben olyan ez, mint amilyen az egyházunk. Színes, sokszínű, önzetlen. Aki ennek részese szeretne lenni, az mindenképpen csatlakozzon a Mária Rádió nagy családjához, munkatársként, önkéntesként, vagy hallgatóként. A Jóisten üzenetét közvetítik, köszönjük nekik, segítsük őket.
Köszöntöm a hallgatói család minden tagját, nagy szeretettel, Szabó Tamás vagyok, a Mária Rádió önkéntesként szolgáló elnöke, és most azért jelentkezem, hogy munkatársakat hívjak a Mária Rádióba. Nem csak önkénteseket, akik riporteri munkát végezhetnek, vagy éppen az adminisztrációban dolgoznak, vagy a stúdió munkában vesznek részt, vagy abban, hogy a magazin eljusson az emberekhez, hanem olyan munkatársat keresek, aki szintén önkéntes, de ezért az önkéntes munkájáért egy munkahelyet kap, nem is akármilyet. Tudjátok, én 2001 óta, tehát több mint 20 éve dolgozom önkéntesként a Mária Rádióban. Tudom, hogy miért. Azért, mert Magyarország jövője az, hogy keresztény legyen. És egy picit ezzel mi talán hozzá tudunk tenni ehhez. Tehát a jövőért, a gyerekeink, az unokáink jövőért dolgozom én önkéntesként a Mária Rádióban, és azt hiszem, a munkatársaim, körülbelül egy tucat van, akik koordinálják a több mint 1500 önkéntesünket, azt hiszem, ők is ezért dolgoznak. És nagy örömet ad ez a szolgálat. Munkatársat hívok most a Mária Rádióba, szükségünk van olyan, aki a műsorkészítésen dolgozik, és szükségünk van olyan, aki az új területeken, a netes világban dolgozik, tehát videóanyagokat gyárt és készít a podcastokhoz és a Facebookra és minden netes felületünkre. Tehát keresek munkatársat műsorkészítés területére, a műsor koordinációra és a netes tartalmak készítésére. Fiatalt keresek, aki van, be van önállóság és aktivitás, és van benne kreativitás. Természetesen hívőt keresek, akinek a szívügye a misszió, és olyat, aki szívesen működik együtt ebben a vallásos közegben a többiekkel, de meglehetősen önálló és kreatív. Erre hívlak benneteket, jelentkezni pedig a következő e-mail címen tudtok: koordináció@mariaradio.hu. Koordináció nyilván ékezetek nélkül, @mariaradio.hu. Küldjétek be a eddigi tevékenységeteket, és azt, hogy mit szeretnétek a Mária Rádióban csinálni. A műsor koordinációra és a netes tartalmak készítésére keresek most munkatársat. Szeretettel várom a jelentkezéseteket.
Mária Rádió.